Igazán olyan szép volt ilyenkor, mint egy boszorkány. A népek útközben, ha így látták, ugyancsak vetették magukra a keresztet. István gróf pedig részint nevetett, részint bosszankodott. Csak nem mehetek így szégyenszemre Motesickiékhez. Otthon azután vette a korbácsot, és, mint valami makrancos gyereket, ütötte-verte Esztellát, hogy kékfoltok maradtak a vállain napokig. Az csak összeszorította az apró egérfogait, és gondolta magában. Jó van, csak üss, de azért mégis Pongrácz Istvánnél lesz belőlem. Ez ugyan nem látszott valószínűnek, mert Pongrácz István csak úgy szerette Esztellát, ahogy egy állatot szokás, egy ügyes kutyát. Meg se látta benne a nőt. Hiába várta a szép komédiásné évekig, hogy egyszer csak vacsora után mégis kedve támadt kifűzni a saját kezeivel a ruhaderekát. Nem, nem. Hisz vacsora után más volt a programon. A vacsora után együtt borozgatott a lengyelével, Pruzsinszki Szaniszlóval, hiszen minden jóra való várban kell, hogy legyen egy lengyel. Pruzsinszki anekdotákat beszélt neki, és mindenféle történeteket, amiket jártában keltében fölszedegetett. Mikor a 11 órát ütötte, megveregette a Szaniszló vállait. De régember vagy, lengyelkém, soha ki nem fogysz a beszédből, hanem most már eledj a szobádba és feküdj le. Az inas majd bevisz egy kulacsot a párnád alá, hogyha éjjel fölébredsz, húzhass belőle egyet. Azután maga is bement a hálószobájába. Levetkőzött, és behívta az apródját, meg a diákot. Az apród a lábait vakarta, a diák pedig ősei történetéből olvasott felfejezeteket. Az ősök elringatták a hóbortos unokát, ki tovább szőtte azt álmában, amit ők megkezdtek, s ki tovább csinálta másnap ébren, amit éjszaka ő közöttük álmodott. Hogy bolond volt-e Pongrácz István? Ki tudja? A vélemények megoszlottak e felett a környéken. Bolond-e valaki azért, hogy úgy él, mint egy király? Hogy az emberi akarat erejét tovább nyújtja, mint a többiek? Én nem akarok a 19. században élni. Visszamegyek a 17-be, mert nekem úgy tetszik. Az idő jöhet, mehet, de engem nem visz. Oda állok, ahová akarok. Normális agyvelő volt-e egy kis különcködéssel, vagy pedig tényleg hiányzott az egyik kereke? Nyegle alűr volt-e nála ez a váruradi vagy betegség, hisz minden egyébről okosan, rendszeresen beszélt és gondolkozott. Meg lehet, hogy az embereknek nem csak a sorsát gyúrják át a viszonyok, hanem az agyvelejét is. Ha nem örökölt volna egy várat Pongrácz István, talán lett volna belőle ügyvéd, orvos, és nem tudom én mi. De mert egy várat örökölt, és egy várhoz való nevet, hát lett az utolsó várúr, ahogy magát a leveleiben aláírta. De különben az őrültség relatív dolog. Az abnormális embernek a rendes ember látszik különösnek. S ha az abnormális emberek volnának többségben, akkor talán a rendes eszűeké volna a Lipótmező. Ő maga is tudott arról, hogy bolondnak tartják, szinte jól esett neki. Egyszer Podzámeken megszólított egy cseperedő parasztleánykát. – Hogy hívnak? – Ancsurkának, szólt a leányka reszketve, haloványra váltam. – Ugye félsz tőlem? Ugye azt mondták neked, hogy bolond vagyok? – Na, ne hazudj vadnak, hogy azt mondták. Itt van az ujjam az orrodon. Megösmerem, ha nem szólsz igazat.
– Hát igaz, azt beszélik.
– Na látod, ezek az emberek. Szomorúan mosolygott. Pedig lásd, senkit se bántok, jó ember vagyok én. Megsimogatta a gyermeklány szűke haját. De te is derék leány vagy. Mit hozzak neked a városból? A gyermek elpirult, fölemelte köténykéjét az arca elé, s az alól sejpíté szégyenlősen.
Egy kis festéket hozhatnál, uraság?
Ennyi, te kis ringyó! Kiállta a gróf hirtelen megdühödve, s úgy vágta a pofon két oldalról, hogy majd kicsattant az orcája a vörösségtől. Nem kellett ahhoz már festék. Undorodott némelykor az emberektől, a mostaniaktól, az élőktől. Szíve ott volt a régieknél. Órákig elnézte a Médicis Katalin arcképét, abba volt szerelmes. Gyakran hozott neki virágot is. Teletűzdelte a kép rámáját szegfűkkel, jácintokkal. Hiszen a jácintokat szerette Katalin. Így élt, semmit se törődve a jelennel, újság nem járt a várba, minden nap az az élet, és soha abban évek hosszú soráig semmi változás. Reggel mise, aztán hadgyakorlatok, délután a pénzszórás, trapézprodukciók a csonteremben, este korhelykedés a lengyellel. A körülötte lévő emberek is maradtak a régiek, és apródonként olyan bolondok lettek, mint az uruk. Kezdték komolyan elhinni, hogy egy középkori oligarchát szolgálnak a középkorban, és hogy mindez egész rendben van. Csak a káplán holub kötötte ki magának a jövő évi konvencióban, hogy ő is bejárhasson ezentúl a csonterembe. Hát igaz is. Miért ne gyönyörködhetne ő is a művészetben? Pongrácz István gróf életében talán sohasem történt volna semmi változás, ha olyan bolond szomszédjai nem lettek volna, mint Behenci Pál báró és a fia Károly. A laposnyai szerítgesztenye erdő fölött egy kődobásnyira a Fürgevágtól, amelyen a tótflotta jár, fát és terményeket szállító tótok talpakon, egy völgyhajlásnál kibukkan a Behenciek várkastélya. Van aztán ezeresztendős is. Olyanok a falai, mint a korom. Elhagyatva, dűlőben áll itt, lakatlanul, a bal szárnya össze is horpadt, csak a jobb oldal áll a hatalmas toronnyal, melyben csak akkor kondul meg a harang, ha egy Behencit temetnek valahol a világon. A Behenciek roppant gazdagok voltak. Mikor Pál úrnak az apja meghalt Bécsben, így szólt fiához halálos ágyán. Annyi aranyat hagyok, fiacskám, hogy megolvasztva leves helyet eszed, bor helyet, ha iszod, mégse bírsz rajta túladni. Két nagy uradalom volt Trencsénben a vitéztúrzók után. Egy az Alföldön, palota Bécsben, Pesten, tömérdek készpénz, műkincs. És mégis mind elfogyott. Mert hát Behenci Pál nem levesre és borra olvasztotta fel az aranyakat, így nem bírt volna velük, hanem asszonyi csókokra. Az az igazi nektár. Egy szóval minden elúszott. Behenci Pálnak 40 éves korában nem maradt egyebe, csak egy Károly nevű kamasz fia és a Vág melletti Ócska kastély, ahonnan a nemesi előnév van, de az uradalom nélkül. Az a zsidóé. Nem volt egy talpalatnyi földjük sem, csak amin a kastély állott. S hogy mégsem voltak földönfutók, azt Behenci nének, egy gróf cobor leánynak lehet köszönni, ki férjétől elhagyatva halt meg Grácsban, s 10-10 ezer forintnyi évi életjáradékot hagyott fiának és férjének. Az életjáradékot fél évenként kapták, s volt akkor hegyenvölgyön tivornya, muri, míg az összegből tartott. A fiú Bécsben lumpolt, az apa Pesten, vagy megfordítva, de sohasem együtt. Hanem hiszen mennyi ideig tartott nekik 5000 forint? 10-20 napig. A fél év első hónapjának végén már összehozta őket a nyomor a trencséni ősi kastélyban, ahol aztán úgy tengették életüket 5 hónapig, mire ismét eljön a kiröpülés ideje, mint Toldi Miklós lova. Egy vénasszonyuk volt ott, aki a kastélyra felügyelt, Rozsákné. Az főzött volna nekik, de a vénasszonyhoz egy éléstál is kellett volna, és az már nem volt. Úgy éltek, mint a nomád népek. Vadakat ettek, ha lőttek, és halakat is, ha a vágban fogtak. De ha vad nincsen, olykor jó a szelíd állat is. Hiába,